Buonanotte, sono a Turro, kedves barátaim, ez itt a Kulturális Extázis külön kiadása, és Eriko Caruso csodálatos hangjával nyitjuk meg a kedvenc műsoromat, ugyanis az elmúlt egy hétben azért nem lehettem veletek, mert a mesés és borzasztó Nápoly városát látogattam meg a barátommal, és hát az élmények egyszerre voltak felkavaróak, zsigeriek, érzékiek és felejthetetlenek, mondanom sem kell. Olyan mélységek és magasságok között ingáztunk, mint az a Red Bullos Wienerwalzer csávó, aki kiugrott annó az űrből a földre, de nekünk még fel se kellett másznunk odáig, hogy stratoszférikus élményben legyen részünk, elég volt Nápolyba ellátogatnunk. Egyébként, just for the record, vagy fun fact, az Oso le mio canzone-ban az O kifejezés, vagy hang, az ugye nem azt jelenti, hogy ó, de ráléptél a nagy lábujjamra, vagy ó, de szép a nápolyi öböl, hanem az a nápolyi nyelvben, ugyanis már ez az olasztól elkülönülve egy külön fonémának van elismerve, a határozott hímnemű névelő. Tehát az ó sole mio az valójában azt jelenti, hogy az én napom, és ugye ez úgy van leírva, hogy az ó előtt van egy apostrof. Nápolyi nyelvről fog még szó esni a műsorban, egyébként tényleg egy önálló nyelvé nemesedett dialektusáról beszélünk az olasz nyelvnek, és hát többek között például három nem van benne, mert mint az köztudott, az olaszban csak kettő van, egy hím és egy nőnem, a Nápolyban pedig egy semleges nem is, de ne féljetek, nem fogok nagyon elmenni ilyen álljunk meg egy szóra, baszni, már bocsánat, című történetbe, mert ez most egy ilyen úti blog és vidámság lesz. A mai műsor egyébként úgy fog kinézni szerkezetileg, hogy bevettem azt a közönség csalogató listázó stratégiát, amit sokan mások, hogy felsorolok először öt dolgot, amit utálok Nápolyban, ezután pedig a kellemes utóisz kedvéért, hogy mégiscsak kellemes legyen a mai alvásotok, öt olyan dolgot sorolok fel, amit viszont imádtam benne, így végül kiki eldöntheti azt, hogy mi a véleménye a városról, vagy ha esetleg még semmilyen kép nem élt volna róla benne, hát akkor most azt megkapja telibe. Az egyes pontok közé pedig beékelek ilyen kis bejátszásokat, stílszerűen nápolyi nyelven Miriam Landi előadásában, aki egy 19 éves TikToker lány, és néhány éve azzal lett minicelebb Olaszországban, hogy úgy indított egy csatornát a TikTokon In Naples We Don't Say címmel, rövid videókat töltött fel, amiben bemutatta a jellegzetes nápolyi kifejezéseket és közmondásokat. Ezzel a hangulati kis, hogy mondjam, talpalávalóval szeretném aládúcolni az egyébként is sűrű mondani valómat, remélem tetszeni fog. Szóval először az öt utált és szar dolog következik Nápolyról, utána pedig zárásként az öt király dolog. Így fogunk menni. Csatérjük be a biztonsági öveket, a műsorhoz jó szórakozást kívánok. Kezdjük hát el a karnevált.
In Naples we don't say, there's no hope, but we say, buonanotte sono a Turro, and I think that's beautiful.
Amiket utálok Nápolyban. A szemét. A szemét, mint legfontosabb és alapvető és mindenek előtt létező dolog Nápolyban. Azt hiszem, ez tényleg egy no-brainer, hogyha Nápolyról van szó, és sajnos mindenkinek elsőként sok más mellett, de az első között jut eszébe a szemét kérdése. 10 éve volt egy ilyen nagy botrány EU-szerte a nápolyi szemét kérdésről, ahol kb. Az első emeletig álltak a szeméthegyek a városban, ugyanis a Camorra így akarta megszivatni a helyi önkormányzatokat és városvezetést. A Camorra egyébként erről is lesz szó, az egy nápolyi virtigli nápolyi bűnszervezet, ami nem hierarchikusan, hanem vertikálisan, tehát egymással versengő szindikátusok és ilyen bűnbandák egységét vagy lazaláncolatát alkotja, és hát a szemét gazdálkodásban erős érdekeltségei vannak, így tudta azt megcsinálni, hogy egyszerűen nem gyűjtötték be az utcákról a szemetet, és ott bűzölögtek hetekre, hónapokra, beköltöztek oda a rákcsálók, meg a legyek, meg szóval borzasztó szavak voltak. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy most azért sokkal jobb a helyzet, de továbbra is Nápoly az elégtelen városi közszolgáltatásokról is szól. Tehát egy nyugat-európai városhoz képest elképesztően szemetes és zűrös, tehát az emberek is nagyon-nagyon könnyedén dobálják a sarokba az acskó szemetüket, és valahogy az egész városnak van egy ilyen halódó, oszladozó, rothadó hullajellege, ami egy nemes úr hullája, tehát alapvetően van még ebben a rothadó voltában is van egy nagyon nemes arcéle ennek az egész hanyatlásnak, de mondom, a szemét az továbbra is katasztrófa, és ha azt nézzük, hogy ez egy egymilliós város, tehát mondjuk a fele Budapestnek, és hogy Budapesten sokszor, amikor a vidékiek fejnek, és azt mondják, hogy Budapest milyen büdös, meg koszos, meg stb., hát jó, az meg izéhez képest biztos koszos, mit tudom én, Gáva Vencellőhöz képest, de hát tudjuk azért más szeméttermelése van 2 millió embernek, plusz a turisták. Na most Nápolynak nem sikerült az 1 milliónál sem megugorni ezt. Egészen döbbenetes szemét helyzetek vannak, és azt gondolom, hogy ilyen formán egy picit lehet Nápolyt egy ilyen európai alaptáborának tekinteni, mondjuk egy ilyen mumbai utazásnak. Szóval igen, ez nagyon-nagyon kellemetlen élmény, és nagyban levonna a város élvezetéből.
Naples, we don't say, holiday star over, but we say, e furnuda szücünél!
A második dolog, amit utálok Nápolyban, a zaj. Említettem itt az előbb, hogy az egymilliós város, ami 3 milliósnak tűnik, de miért? Mert hihetetlen zajterhelése van, tehát a rengeteg robogós, boldog-boldogtalan dudál egymásnak örömében, bánatában, eleve az emberek kint élnek az utcán, és eleve hangosan beszélnek, kiabálnak, örülnek egymásnak, vagy veszekednek egymással a családok, a barátok, a vevő, az eladóval, stb. Stb. Egészen más a déli mentalitás abból a szempontból, hogy ők tényleg kifelé gravitálnak a bazaltköves utcákra. Tehát, hogy nem az van, mint nálunk, hogy mi ugye Adi után kompország vagyunk, tehát, hogy így a két világ között, észak és dél határán, egy kicsit introvertáltan, egy kicsit extrovertáltan, nem, ők baszki így kint vannak egész nap, tehát amíg nincsen segrepesztő hideg, addig ők kint gengelnek, és ott zajlik az élet olyan szinten, hogy gyakorlatilag a privát szféra az meg is szűnik, van rengeteg olyan lakás a Quartier Espanyoliban, illetőleg a Centro Storicóban, ami lényegében ugye a belvárost jelenti, a történelmi belvárosokat, hogy belátsz, tehát mész az utcán, amik ugye ilyen kicsi szűk sikátorok, és belátsz a nappaliba, belátsz a hálószobába, gyakorlatilag ott a szemed előtt zajlik az életüknek a legintimebb részletei is, ott zajlanak, és nagyon, nagyon furcsa ez a fajta közvetlenség, aminél egyszerre elszégyelled magad, másrésztről viszont kíváncsivá is tesz, és nem igazán tudod, hogy te, mint egy ilyen, mondom, egy ilyen mentalitásbeli félvér két világ határán, hogyan viszonyulj ehhez a dologhoz. Hát el sem tudom képzelni, mondjuk egy norvég mit érezhet egy ilyen volumenű feltárulkozásnál. De ami nagyon izgalmas, hogy szerintem Nápoly Európában legalábbis a világ utolsó olyan városa, ami nagyon hasonló ahhoz a hangulathoz, ami mondjuk a 13. századi európai nagyvárosokat jellemezhette. Tehát, hogy ott zajlik az élet az utcán, kiöntik a vizet, kirohan a jószág, a gyerek, a mutatványosok fújják a tüzet, táncoltatják a medvét, a közben üldöznek egy tolvajt, aki ellopott, mit tudom én, fél kiló almát a gyümölcsáru standjáról, bűzölög a hal, üvöltöznek a rikkancsok és a kikiáltók, hogy mit tudom én, friss a datoja, meg a bufalla mozzarella, Szóval, hogy ez egy egészen furcsa élmény, azok után, hogy mondjuk voltál Amsterdamban, Londonban, Párizsban, ahol azért megvalósult egy ilyen 21. századi civilizált létezés, közlekedési lámpákkal, kressz táblákkal, szabályokkal, hogy hogyan lehet több millió embert viszonylag konfliktusmentesen egy szűk térbe rendezni. Nápolyban ez teljesen megszűnt, illetve teljesen új szabályokat kapott ez az együttlétezés. Szóval nagyon furcsa, és mondom, az a fajta zajterhelés, ami hát Budapesten egyáltalán nem jellemző, tehát azok után, amikor hazajöttem, és mintha megálltam a Veselényi utca Nagykörút sarkán, ami korábban ilyen nagyon kellemetlenül érintett, hát most a zene volt füleimnek, tehát elképesztően elfárasztja az ember idegrendszerét az a fajta folyamatos hangorkán, és allert üzemmód, amivel figyelned kell, hogy a hang, ami most feléd áramlik, az most veszélyes, barátságos, semleges, vagy csak egyszerű alapmorajlása Nápolynak. Szóval nagyon-nagyon izgalmas és intenzív élmény, sokszor el fogom még mondani a mai műsor folyamán, de hogy tényleg teljesen egyedi és borzasztóan fárasztó és idegölő jelenség.
In Naples we don't say, I don't want to be your second choice, but we say, arrodevat vask, fatt vuro nadal, and I think that's beautiful.
A harmadik dolog, amit utálok Nápolyban, hogy nincsen zöldövezet, semmi. Nincsenek parkok, nincsenek padok, nincsenek olyan közterületek, ahol az ember a beton, kő és egyéb ilyen szilárd építőanyag fogságából ki tudna menekülni a zöldbe, a szervesbe, az organikusba, és nincsenek növények, amik adnának valami hűsítő enyhet a kurva meleg nyárban, ami gyakorlatilag Nápolyban egészen október elejéig tart, hanem csak az óváros van az ősöreg bazaltköveivel, meg kockaköveivel, és gyakorlatilag minden le van térkövezve, vagy ilyen ezer éves vulkanikus tufából kifaragva, kipattintva, letérkövezve. Szóval nagyon-nagyon kínlódósa egy városnéző séta, mert hát azért az ember néhány óra után elfárad, bármennyire is kíváncsi, és nem tud leülni, és folyamatosan zajlik, ömlik az embereknek az árja, amit te nyilvánvalóan nem tudsz feltartóztatni, ezért oldalra kell sasszéznod, de megpihenni nem tudsz, mert bárhol támadhatnak robogóval, autóval, ahentes, ahalárus, a kölykök, akik rohangálnak a lábad alatt és a hónod alól is előbújhatnak, és megtréfálhatnak tényleg, szóval ilyen elképesztő elvetemült kis gamenek vannak, mint a Nyomorultak című regényben Victor Hugo írta, utcakölykök, ugye? Szóval nincs egy pillanatnyi nyugta az embernek, gyakorlatilag két komolyabb park van, az egyik ott a Lungomárén, ami gyakorlatilag a város tengerparti része, a város nyugati részén egy ilyen elnyúló tengerparti rész, illetőleg ami egy komoly menedék, az a Capo di Monte Domb, amit úgy kell elképzelni, mint a normafát, csak királyi palotával és pálmafákkal, és hát Vezúv és tengerkilátással, szóval azért az big time. De hát értitek, azért egy ekkora városban ennyi zöld, hát az valami kevés. Szóval nagyon-nagyon hamar le tud az ember merülni, és nagyon-nagyon hamar vágyna valami oxigént a széndioxid helyén az orrába.
In Naples we don't say, come on, but we say, yama bella, and I think that's beautiful.
A negyedik dolog, amit utálok Nápolyban, azok a rossz minőségű szolgáltatások. Nápolyban lényegében nincsenek azok a fajta szolgáltatások, ami már akár Budapesten is teljesen megszokottá vált, tehát itt, ami mentek az utcán, és akkor fodrász, szolárium, jogaszalon, telefonos volt, stb. Illetve hát vannak, csak elszórva, és kevesen, és nagyon-nagyon gyér intenzitású szolgáltatást nyújtanak. Én ne azt mondom, hogy a déliek lusták, de folyamatosan azt érzem, hogy a munka mellett egyéb dolgokra is hát szakítanak időt, hogy ilyen finoman fogalmazok, tehát az teljesen normális, hogy egy, mit tudom én, egy borbélyhoz be dudál az egyik cimborája a gyerekével, és akkor ott megy a pacsi puszi, sztorizgatások, dalolások, és akkor mit tudom, addig vár az ügyfél, vagy szóval, hogy így értitek, neki is együtt kell élni a játékkal. Nincsen az a fajta célirányos, fókuszált 8 óra munkavégzés, mint nálunk. Nyilván be is van iktatva ugye a nagy melegben egy kis siesta, de hát akkor is hiába vannak tovább nyitva, ha addig sem dolgozzák magukat halálra. Illetve hát amit már említettem, hogy a közszolgáltatások borzasztóak, tehát ugye nem működik a metró, illetve hát működik, csak ugye nem jár pontosan, hát arra már nem is tesznek kísérletet, hogy mit tudom én, kijelezzék azt, hogy a következő metrószerelvény 4 perc múlva érkezik, mint nálunk, tehogy nem, leülünk, és akkor várjuk, és akkor jön, amikor jönnie kell, ugye mindannyian Isten kezében vagyunk, így. Döbbenet. A másik nagyon fura, hogy rengeteg a falfirka, a plakátolás, a letépett poszter, a házfalak, a templomok és a 17. századi paloták is össze vannak tegelve. Tisztára úgy néz ki a város belső része, mint a Menekülés New Yorkból című film, amiben, ha emlékeztek, Kurt Russell ilyen félig letakart szemmel volt a Bedesz, és egy ilyen hihetetlen jó zenéje volt, és egy itt megvan a kult szó, posztapokaliptikus hangulatot hozott ő és az egész film, az egész város ez, tehát egy ilyen világot sújtó kataklizma utáni városban járunk. És az emberek belakták ezeket a félig romos tereket, kialakítottak egy organikus együttélési módot, de hogy így nagyon érzett, hogy ez nem a rendeltetésszerű használat, hanem valami kreatív, mihez képest, ami maradt, azzal próbálunk valamit kezdeni, típusú mentalitás. Nagyon izgalmas tényleg. Illetve, ami nagyon érdekes, mégis ez valahol egy kicsit izgalmas is, vagy szerintem hangulatos, hogy ugye nincsenek plázák, tehát nincsenek bevásárlóközpontok, mert nincs hova tenni őket, ugyanis rengeteg olyan negyed van, például a Rione Sanita negyed, ami minden más országban, beleértve Magyarországot is, már 60 éve dózert kapott volna, de nem, Nápolyban megvan, ott élnek emberek, tehát az így Mussolini óta nem volt felújítva az a negyed, meg többek, vagy soha, rohadnak, és így ott van. És ugye nyilván egy ilyen területen nem lehet egy központi bevásárló központot, vagy egy ilyen kulturált piacot kialakítani, hanem van a kis boltok, ilyen kis ilyen-olyan kis boltocskák, amik ugye ilyen redőnnyel vannak lehúzva, mikor nem dolgoznak, borzasztóan hangulatos, de nagyon-nagyon kevéssé hatékony dolog. Hát szóval, igen. Dönts el mindenki, hogy neki ez, hogy mondjam, feltétele a boldog életnek, vagy sem.
In Naples, we don't say, you are a really idiot, but we say, ma piacende quat, and I think that's beautiful.
És végül az ötödik dolog, amit utálok Nápolyban, de ezt kicsit meg is csillagoznám, mert azért imádom is valahol, az pedig a közlekedési káosz. A Dél-Kelet-Ázsia úgynevezett szegény városai után valószínűleg Nápolyban van a legtöbb kismotor és robogó forgalomban, de az biztos, hogy itt a leghangosabbak a járművek, és persze a sofőrjeik is, ahogy ezt már korábban említettem. A Nemzetközi Kressz keményfedeles könyve valahol ott landolt a törött visszapillantó tükör mellett a templom sarkában, és helyette új szabályokat léptettek életbe az itt lakók, ami egyébként meglepően remekül működik, már azoknak, akik ismerik. De én például nem akarok nagyzolni, de én olyan 2-3 nap után így felfogtam a dolgot, hogy az a káosz és elmebeteg vezetési kultúra, ami ott zajlik, az valójában egy pontosan ugyanolyan egymásra utaltságban leledzik, vagy azon alapszik, mint nálunk ugye a jobbkész szabály. Tehát Hiába bújnak ki a hónod alól a motorosok, és húznak el melletted 5 centire, rettenetesen figyelnek, és hogyha nem teszel egy hirtelen mozdulatot, vagy a hangos beregésre, vagy motorzugásra nem szarod össze magad, és nem ugrasz elé, akkor nem lesz baleset. Egyszer volt egy olyan, hogy Marcival minket majdnem elcsapott egy csávó, egy fordulat, mert be akart fordulni egy egyébként azt hiszem szembesávos utcán, de természetesen kétsávos utcán, egyszer balra, ugye akkor Marcit baszta volna el, másszor meg engem is mondta, hogy akkor go-go, tehát nem, hogy bocsánatot kért volna, hanem hogy akkor pörögjünk. Hihetetlen, arról egy külön tanulmányt lehetne írni, hogy hogyan vezetnek a nápolyak, főleg hogyan ülik meg a motorokat. Tehát az alap, hogy mondjuk egy család ott van, apa, anya meg a gyerek különböző variációkban, vagy elő, vagy a kettő között, vagy stb., de az, hogy közben félkézzel telefonálnak, és még egy kézzel gesztikulálnak, amit nem tudom, hogy akkor ez alatt ki fogja a kormányt. Csajok, fiúk egymás nyakában tolják a motoron, a háttérben a végén a kis úgymond kakasülőn a nonna meg valami norvég pulóvert kökötöget, míg odaérnek ugye az esküvőre vagy valami bulira. Szóval egészen döbbenetes, hogy hogyan tudnak brillírozni, és hogyan tudják bűvölni a motorokat. Semmifajta félelem érzetük nincsen, hanem egyszerűen tolják neki. Szóval ez azért elég riasztó. És hát ugye a dudálás az ugye itt nem csak nógatás, hanem üdvözlés is, tehát gyakorlatilag folyamatosan szólnak a dudák minden irányból, így a hajnalig tartó kakofóniát lehet hallani különböző mély és magas hangzású dudáknak. És hát itt azért állt az úttesten, aki át akar érni, tehát itt akarni kell a győzelmet, nem csak úgy imelámmal sétálgatni, de mondom, meglepő módon hamar meg lehet szokni a dolgot, ha az ember nem szívbajos. És hát az a legzseniálisabb, amit hall, vagy amit láttam, tehát ez döbbenet, hogy itt van 3 másodperce zöld, illetve itt csak 3 másodperce zöld, tehát a lámpa ugye számolós, mint nálunk egy-két helyen vidéken, és 3 másodpercig van zöld, utána sárga, tehát az már ilyen véleményes, hogy akkor már el lehet ütni az embert a zebrán, vagy nem, és az hosszan van, tehát az ilyen 20-valahány másodperc, és akkor jön a piros, aztán amikor jó, oké, akkor nem öllek meg közlekedési balesetben. Döbbenet.
In Naples we don't say astonishing, but we say Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, and I think that's beautiful.
Na és hát most jöjjön az élet habos oldala, a nápolyi élet napfényes része. 5 dolog, amit imádok Nápolyban. Hát először és legfontosabban az embereket emelném ki. Tehát Nápolyban az emberek miatt kell menni. Tehát ez tényleg egy mindennapos színházi esemény, ha az ember leül egy forgalmas csomópont, vagy akár csak egy mellékutcának a, nem is tudom, térkövére, mert ugye nem, ahogy mondtam, nincsenek padok, és nézi az embereket. Tehát fantasztikusak. Tehát fantasztikus karakterek, fantasztikus figurák, nagyon érdekes arcúak egyébként, nagyon sok a fiatal, nagyon fiatal a kamasz, a lányok is és a fiúk is szépek, és nagyon sokfélék. Tehát egy ilyen, tényleg egy ilyen United Colors of Benetton plakátot képzeljétek el, tehát a cigánytól a vörösig bezárólag vannak nápolyiak. Tehát itt látszik, hogy a norman ősök kiütköznek a vérvonalon. Hát azt el kell mondani, hogy Nápolyt gyakorlatilag döbbenetes számú nép hódította meg, vagy ment át rajta, vagy vonult végig. Arabok, normanok, görögök, rómaiak, a különböző uralkodó családok passzolgatták egymásnak, mint egy franchise-t Nápolyt, az Anzsúk, a Bourbonok, Napóleon ugye még az öcsét is kinevezte itt nápolyi királynak, és valahol ez egyébként látszik is, hogy ugye Nápoly királyság volt, az északi városok polgári városállam struktúrájához képest, ugyanis az emberek itt hozzászoktak ahhoz, hogy az államban nem lehet bízni, és az állam mindig a fejük felett dönt. Ez is lehet az oka a szegénységnek, illetőleg az önszerveződés, vagy a nyugati típusú civil öntudat hiányának. És hát például ezért is van az, hogy a maffia ilyen nagy mértékben tudott megerősödni a városban. De visszatérve a fiatalokra, nagyon érdekes a nápolyi street fashion. Egyszerre suttyó és egyszerre líra, ahogy nem az a lány énekelte a dalban. Az arany fényes műszálas bemelegítővel, egy teljesen általános párosítás, sok nabarnasággal is pinkkel természetesen, a fiúknál bő pólók, és ilyen gazdag szakál bajusz variációk vannak, a lányokon kevés ruha, de attól ők igazán mediterrának, hogy mindezt a kevés ruhát egy olyan vékony mesdjén egyensúlyozva tudják hordani, hogy még éppen belül maradnak a népszínházi díva, a Makrancos Kata és az elbűvölő Céda szerepében, anélkül, hogy kurvásnak találnánk őket. Hát természetesen a másik ismertető jelük a gesztikuláció, tehát lényegében egy teljes szolmizációs skálán végigmennek, mire kérnek egy fél kiló kalamár itt az étteremben. Egészen döbbenetes, hogy tényleg a legkisebbtől a legidősebbig mindenki bőszen csalapál, karatézik, mutogat, irányít, hihetetlen drámai taglejtésekbe bonyolódik. Zseniális, tehát ezt gyakorlatilag napokig tudnám elnézni, és ami még nagyon érdekes, hogy láthatólag szeretnek ebben a városban élni. Ami hát nem csoda, mert ha egy ilyen városban szopja az ember magába a magas oktánszámú anyatejet, akkor egy életre függővé válik a hely szellemétől, és bárhova máshol megy a világon, a béka segge alatt lesz az impulzus száma. Szóval értitek ezt egyszerűen. Ezt a fajta intenzív létezést, ha az ember megszokja, pláne ha ebben szocializálódik, akkor minden más lassú lesz neki, unalmas és ingerszegény. Nagyon izgalmas hely lehet egy embernek. Ha lehetne választani gyerekkort, akkor ez tényleg egy nagyon izgalmas hely lenne. És említettem, hogy nagyon sokat tini, és az öreg, és úgy felmerült bennem a kérdés, hogy de hol a franzó vannak a 20 évesek? És hát sajnos valószínűleg megunták a munkanélküliséget, mert Nápolyban olyan 20-30% most a munkanélküliség, ami hát nyilván magasan az országos átlag felett van. Nápoly egy jó családból származó, de nagyon elzűlött szerető, aki sokat követel tőlünk, és soha nincsen tekintettel a kispolgári kényelmességünkre. Így tudnám összefoglalni a nápolyi emberek természetét.
In Naples we don't say you scared me, but we say wow, mi fatto foggiale, and I think that's beautiful.
A második dolog, amit imádok Nápolyban, hát természetesen a kaja. A kaja, és hát nem is kezdhetném mással, mint a pizzával, tehát ugye ez a pizza őshazája. Tudjuk, hogy van New Yorki pizza, van chicagói deep dish pizza, de hát az lófasz, a nápolyi pizza az igazi pizza. Dupla nullás, hintőpor finomságú lisztből van a tésztája, amit meggyúrnak, boxolnak, kelesztenek, majd ugye kétfajta alappizza van, az összes többi már felesleges fincsizés mondhatnánk. Az egyik a marinara, ami ugye San Marzano paradicsom, extra szűz olívaolaj, fokhagyma, illetve a margarita, ami a savoyai királynő Margherita tiszteletére készült még annó, és az olasz trikolor három színét szimbolizálja, ugye van a San Marzano paradicsomból ugye a paradicsomos rész, a mozzarella, ami sok esetben a helyileg nevelt, a Campaniában nevelt vízibi vagy tejéből készült egészen fantasztikusan omlós sajt, ugye? Illetve a bazsalikom, ami ugye a zöld, tehát így jön ki a piros, a fehér és a zöld szín. Fantasztikusan finom. Bedobják mindezt a megrakott tésztát 50 másodpercre a 900 fokos sütőbe, megforgatják egy picit, és kész is a pizza. A világ leghíresebb pizzériája az a Pizza Antica da Michele, is ugye Nápolyban van. Ez volt az a pizzéria, ami szerepelt az Ízeki meg Szerelmek című filmben, amiben ugye Julia Roberts egy ilyen 40-es, nem is tudom, élet közepi, vagy élet eleje közepi válságba került, és bejárta a világot, és itt vették fel az egyik jelentét a filmnek, szóval itt lett világhíres, és azóta brutális sorok állnak az étterem előtt. És nagyon, nagyon vicces volt, mert én elmentem megnézni, hogy hát csak megnézem, hogy milyen, de kilátástalan volt a sor, és leültem vele szemben egy ilyen lepukkannak tűnő kis étterem teraszára, kijött egy ilyen nagyon rossz harcú csávó, egyenesen a kamorra valamelyik divíziójából, hogy akkor eszek-e pizzát, mondom, nem akartam megsérteni, hogy hát figyelj be, az meg ott van szemben a világ legjobb pizzériája, és most akkor én itt eszem a tiéteket, hát nem. Aztán egy addig-addig néztem, ittam egy kólát, hogy így a többiek így mindannyian ilyen dummy-kélés pizzás dobozból esznek, mondom, mi a fasz ez? Kiderült, hogy lehet rendelni, és oda áthozzák, és rácnak mondtam, hogy akkor egy marinárát kérnék, és fogta, blazírtan átsétált, így át a tömegen, tudod, ilyen hatalmas sor, mindegy, szart rá, és így 10 perc múlva ott volt a pizzám, döbbenet. Szóval a Rafkó az van. Na, ez a pizza. Egyébként még két jó pizzázót tudok ajánlani, az egyik a Gino Sorbillo, ugye Gino e Toto Sorbillo, ami ott bent van a Via Tribunálin, illetve van még egy, a Enzo Coccia, de ő kint van, azt hiszem ott, talán Posillipóban, vagy Vomeróban, tehát így a külsőbb kerületekben, amik egyébként jobb kerületnek számítanak a tehetősebbek laknak arra. Na hát a pizzákról ennyit, és térjünk át a süteményekre, meg a különböző édességekre. A baba, ami egy francia eredetű édesség, rumbaba, ami egy ilyen kis gomba alakú piskóta, brutálisan cukros, és így tocsogósra van áztatva a rumba. Néhány esetben még különböző ilyen töltelékeket is raknak bele, és ott így egyet betolsz, és így azonnal kettes típusú diabétes szenvedsz el, de nagyon megéri, mert nagyon finom. Illetve vannak ezek a cornettók, amik lényegében a croissantok, csak ők ezt így hívják ott, és azok is így furra, ilyen centi vastagon bekenve cukorral, illetve mindenféle egyébként nagyon finom töltelékkel vannak megtöltve. Illetve hát a kávé, ugye a nápolyi kávékultúra az fantasztikus. A Marci barátomat ugyan majdnem kinyírta egy a reptéren, mert kicsit felment tőle a vércukra, de mindegy. Kávét azt mindenképpen inni kell, és van egy nagyon érdekes szokás, hogy az ember egy helyet két kávét fizet, ugye ezek a kis nagyon pici ristrettók, ugyanis mint egy ilyen közösségi hozzájárulásként a rászorulóknak azért veszel kettőt, hogy a következő, utánad következő vendégnek is, akinek esetleg nem volna pénze kifizetni a kávét, ő is ihasson egyet. Szóval ez egy nagyon pozitív dolog. Van neki egy neve is, de most az nem fog eszembe jutni, ha agyonvertek, akkor sem. Szóval a kajákról ennyit. Megéri. Már csak a kaja miatt is Nápolyba látogatni.
In Naples we don't say hiddenly, but we say haumaum, and I think that's beautiful.
A harmadik dolog, amit imádok Nápolyban, az a kultúra. Hát egészen komplex, színes, döbbenetes és ezerarcú Nápoly kultúrája, és többek között abból is fakad a bája az egésznek, hogy a hihetetlen kulturális gazdagság mellett semmi sincsen túltisztelve, és semmi sem kerül vitrínbe, hova tovább néha egy picit túlzásba is viszik ezt a fajta tiszteletlenséget. Ugye meséltem az összetegelt és graffitizett szobrokról és palotákról, de hát én voltam például a Museo Archeologico Nazionale-ba, ahol gyakorlatilag a teljes Pompei és Herculaneumi leleteket és kincseket őrzik. Hát tudjátok, tehát az egy ilyen egyedülálló régészeti leletegyüttest, azt úgy kezel neki mindenhol a világon, hogy ilyen négy kommandós, öt lézeres beléptető, kapu, páncélszekrény, stb. Itt a következőképpen néz ki a dolog. A jelentősebb freskókat ugye elhozták a helyszínről, és bekeretezték, és így ki van nyitva az ablak, mert hogy meleg van, és így jön be így a smog, behallatszik az üvöltözés, a dudálás, így a közlekedésről, és így ott vagy hagyva vele. Tehát, hogy így megérinteted így a 1500 éves mozaikokat, meg freskókat, döbbenet. Szóval nem hiszed el? Senki felét se néz. Szóval elképesztően tékozlóan és pazarlóan bánnak ezekkel a dolgokkal, de hát nyilván ez a báj is az egésznek, hogy láthatólag organikusan, természetesen élnek ezzel a több mint 2000 éves örökséggel együtt az itt lakók. Fantasztikus. Hát a nápolyi nyelvről már pedzegettem dolgokat. Egyébként az UNESCO elismerte, mint önálló nyelvet. Van egyébként ugye sokfajta, a szicíliai, a velencei, stb., ami egy kifejezett erős dialektus, ugye nagyon sok, hát gyakorlatilag Olaszországban falunként változik az olasz nyelv, vagy a helyi dialektus, de a nápolyi az tényleg annyira jellegzetes, és annyira sajátos, egyébként ahogy halljátok is itt a bejátszásokban, a kancónék miatt is, a szólásmondások miatt is, a kifejezések miatt is, a szófordulatok miatt is, hogy hát gyakorlatilag el kellett ismerni, hogy hát igen, ez egy külön nyelv. És egyébként az előző műsorban ugye az Elena Ferrante Brilliáns barátnőm című könyv elemzésénél is ugye sokszor előfordul a regényben, amikor mondják, hogy akkor nyelvjárásból olaszra váltott, vagy fordítva, és akkor itt erre értik, hogy ugye a nápolyi nyelvre. A kancónékat említettem, hát ugye világhíresek a nápolyi kancónék, ami ugye lehetett hallani a leghíresebbet az O Sole Mio-t az intróban, de ugye amikor megépült az első fogaskerekű vasút, ami ugye felvisz a dombra gyakorlatilag, a Vomeróba, ugye ami a funikulárét, ugye ez a funikulá, na, az is például egy ilyen híres kancóne. Amiről mindenképpen beszélnünk kell Nápoly kapcsán, ugye a San Gennaro, ugye a város védőszentje, aki egy vértanú halált halt illegális keresztény volt Diocletianus császár idején, és gyakorlatilag a városnak az ilyen egyes számú hőse, és hozzáfordulnak minden bújukkal és bajukkal és kívánságukkal és vágyukkal a nápolyiak, illetve minden évben szeptember 19-én van neki egy körmenete is, ugyanis ilyenkor megtörténik a csoda, és mert amikor meghalt nagy nehezen San Gennaro alias ugye magyarul Szent Januarius, akkor ugye egy asszony felfogta a leendő szent vérét, és ilyenkor, szeptember 19-én megnézik azt az üvegcsét, amit szent erekjeként tartanak a nápolyi dómban, és a csoda az, hogy ugye a megalvat vér ezen a napon újra cseppfolyóssá válik. Nem minden esetben, de ha igen, akkor az egy pozitív jóslatot jelent, ha pedig nem, akkor bajos idők köszöntenek Nápoly lakóira. És hát egy olyan városban, ahol a Vezúv, mint aktív vulkán ott sötétlik a 3 milliós agglomeráció felett, hát nagyon nem mindegy, hogy milyenek a kilátások, ugye. A másik fő karaktere Nápolynak Pulcinella, aki egy ilyen kis bohókás figura, a 16. században született, a Commedia dell'arte karaktereiből, egy ilyen fehér ruhás, fehér kámzsás, nagyorú, kampósorú, fekete maszkot viselő gúnyos figura. Kipicit úgy kezdte a maszkot elképzelni, mint a 16. századi pestis doktoroknak a maszkját, és ő az, aki a nápolyi nép gúnyos és kritikus hangját képviseli, és nagyon sok helyen meg lehet találni ilyen kis játékok, vagy ilyen kis bábuk formájában, de például az nagyon vicces, visszatérve itt a kereszténységre, hogy mennyire keresztények a nápolyiak, az egy dolog, de hogy mennyire babonásak is, tehát hogy döbbenet, hogy például amikor a taxis is mentünk, vagy az emberek elrohannak egy templom, vagy egy ilyen kisebb szentély előtt, mindig keresztet vetnek, döbbenet. És hát ezt kiegészíti az, hogy a legváratlanabb helyeken vannak utcai oltárok, ahol ugye Szűz Mária, meg a kis Jézus, illetőleg betéve az adott háznak, mert ugye minden társasházra is jut egy-egy kis szentély, mini szentély bent az udvarban, és oda vannak téve a ház halottainak a kis képei. Döbbenet. Ennek megfelelően gyakorlatilag nagyon erősen használják a várost, és ugye, ahogy mondtam, hogy semmilyen műemléknek nincsen olyan fajta tisztelete, ahogy mi azt a civilizált nyugaton értjük, hanem a rohadó templomok rohadnak, és szét vannak tegelve, de hogy az emberek használják őket, és gyakorlatilag oda járnak imádkozni. De nagyon fantasztikus street art munkákat is lehet látni a falakon. Szerintem érdemes felmennetek a Pinterestre és ott megnézni, mert tényleg nagyon, nagyon szép dolgok vannak. Hát amit mindenképpen akartam mondani, az ugye Maradona legendája, Nápolyban, 1982-ben, vagy 81-ben, ebben nem vagyok teljesen biztos, szerződött oda, és 90-ben jött el. Hát gyakorlatilag ő tényleg egy ilyen félisteni státuszba került ott, ugyanis a sokáig lenézett dél az ő vezetésével lett kétszeres bajnok, kupagyőztes és UEFA kupagyőztes is, akkor, amikor az olasz bajnokság a világ legjobb foci bajnoksága volt. Egészen döbbenetes, hogy egy ilyen csőcélén tántorgó város meg tudta szerezni az akkori világ legdrágább játékosát, és tényleg a Maradona és a Nápolynak a kapcsolata, az egymásra találása, az tényleg egy ilyen match made in heaven dolog. Tehát máig élő a legendája, tehát a falfirkákon, a tegeken, a hihetetlen street art alkotásokon, a tűzfalakon, mindenhol van egy kis képe, a ruhaboltokban, a kávézókban, az éttermekben, az otthonokban, a magánotthonokban. Döbbenet. Nagyon-nagyon izgalmas dolog tényleg. És hát a Camorráról néhány szót, ugye hát a délnek ugye három fő maffia szervezete van, a 'Ndrangheta ugye Pújában, és azt hiszem Kalabriában. A Kalabriában van a fő központjuk, ugye természetesen a Cosa Nostra Sziciliában és a Camorra Nápolyban, ami olyan szempontból egy elég spéci szerveződés, hogy ahogy mondtam, ilyen egymással szövetségben vagy rivalizálásban álló bűnbandáknak a csoportja, és hát sajnos a pénzbehajtás, a szemétszállítás, a drogkereskedelem, a menekült válságból nyerészkedés, és mindenféle a prostitúció, és mindenfajta dologgal foglalkoznak, és nyilván egy olyan országrészben, ahol az állam rendkívül alul működik, nyilván a Camorra nagyon könnyen felszippantja a fiatalokat. És hát ennek a tökéletes bemutatása az ugye Roberto Saviano könyve alapján a Gomorra című sorozat, ami szerintem a legjobb tévésorozat, amit én valaha láttam. Tehát én biztos, hogy elfogult vagyok, de szerintem a legzseniálisabb. Mindenkinek ajánlom a figyelmébe. Lesz egyébként róla műsor is, mert novemberben jön az utolsó évad. Fantasztikus, és nagyon-nagyon mélyen belelát ebbe a nápolyi hangulatba. Szóval tényleg megéri vele tenni egy próbát. Roberto Saviano pedig egy, hát most már világhíres újságíró, aki a tényfeltáró munkájának köszönhetően most már 0-24 órás őrizetben áll, mármint hogy fegyveres őrizetben, mert több oldalról is megfenyegette a Camorra, hogy meg fogják gyilkolni, és ez valószínűleg be is váltanák ezt a fenyegetésüket. Szóval ő gyakorlatilag tényleg feláldozta az életét azért, hogy megtisztítsa a szülőföldjét a Camorra méteitől.
In Naples we don't say simple, but we say pane po barul, and I think that's beautiful.
És hát a negyedik dolog, amit imádok Nápolyban, az a földrajzi fekvése. Hát ugye ezt gyakorlatilag nem is kell mondanom. Hát milyen, tehát gyakorlatilag szerintem a világ top 3 földrajzi fekvési országa. Nápoly, tenger, dombok, Vezúv, Nápolyöböl. Hát tényleg már a római időkben is a kedvenc üdülőhelye volt a római elitnek ez a terület. Fantasztikus. És van azért annak valami izgalma, nem véletlenül ilyen heves vérűek a nápolyiak, hogy ugye egy aktív vulkán lábánál élnek. Tehát ez a tánca vulkánon dolog. Ez nagyon-nagyon ott van. És egyébként sokszor kiemeltem itt a műsor során az, hogy retteltesen csóró Nápoly és elhanyagolt. Ez igaz mondjuk a Rione Salitane negyedre, ahol mi laktunk, vagy mondjuk a spanyol negyedre, vagy ugye a történelmi belvárosra, de vannak azért gazdagabb előkelőbb része is, hát persze fenn a Dombon, a Vomero, illetőleg Posillipo, ahol egyébként Márai Sándor is az 50-es évek elején, mikor dobantott a kommunisták elől, élt, és az itt töltött időszaka alatt írta a San Gennaro vére című remek regényt Nápolyról. Ajánlom mindenki figyelmébe. Ekkor mondta azt nagyon Márai Sán, hogy idézem, Lucullus idejött élni, Vergilius meg meghalni. Írta ő. Mi meg ugye túlélni Marci barátommal, mert hát azért Nápolyt látni és túlélni, azért ez is igaz rá. Nagyon-nagyon szép környezet fogadott minket. Tehát gyakorlatilag ugye Capri, Issa szigete, Porcsa, Sorrento, az Amalfi part, ezek mind ott vannak, tehát gyakorlatilag Nápoly, mint egy ilyen mérgekben fürdő tájog, ami egyszerre vonzó és izgató, és rémisztő, rémületet keltő és taszító. Tehát a szívbajos, vagy széplelkű barátnővel, vagy feleséggel nem szabad bemenni Nápolyba. A környék viszont tényleg fantasztikus patika. Tehát az összes insta csaj az Amalfi parton, Positánóban, Posillipón, Sorrentóban fotózkodik, és tényleg teljes joggal, mert ahogy ez a hatalmas hegy vagy sziklafal belezuhan a tengerbe, ami kék és vakító, és fantasztikus szépek a színes házak, és zöld, nagyon erős színek, túl szaturált színskála, csodálatos.
In Naples we don't say, I don't care, but we say, a tiri-ti-ti-ti, and I think that's beautiful.
És végül az ötödik dolog, amit imádok Nápolyban, az pedig hát a tágabb értelemben vett környéke, amiről ugye már meséltem, de az a fajta kulturális mélysége, ami a természetes környezet mellett az épített környezetben is benne foglaltatik. Tehát az, hogy például a Capri szigetén volt Tiberius császárnak a palotája, ahova gyakorlatilag visszavonult, és onnan irányította a római birodalmat, mert azt mondta a római cselszövő szenátoroknak, hogy fuck this shit, I quit, és egészen döbbenetes orgiákat szervezett, kis fiúkkal úszott mesztelenül a Blue Grottóban, ugye a kék barlangnál, és úgy hívta őket, hogy a kis ebihalaim, mert az volt nekik kiadva, hogy mesztelenül úszanak mellette, aki szintén egyébként mesztelen volt, és a dákóját és a seggét harabdálják, Fincsi. Illetve egy nagyon vicces sztori van Capriról még, hogy második Lajos, Bajor Lajos, vagy második őrült Lajos, aki azokat a hihetetlen palotákat, vagy hát kastélyokat építette Bajorországban is, egyébként a leghíresebb, azt tudjátok, amiről a Disney kastély is mintázva lett, a Neuschwansteini kastély. Szóval ez a királynak volt egy embere, akit minden hónapban elküldött a bajor állam pénzén, vagy hát a király pénzén, a Caprira, hogy megnézze, hogy még mindig kéke a kék barlang. Aztán vissza, mert megnézte, mondta, hogy igen, és már fordulhatott is. Zseni. Hát nem kell mondanom, ugye Pompejt, ami a Krisztus után 79-ben egy Vezúv brutális vulkán kitörése, egy 7 méter magasságú Lapillit réteg alá temetett, illetőleg Herculaneum, amit az úgynevezett piroklasztikus ár öntött el, és égetett szénné, és ezáltal fura módon még jobb állapotban meg is maradt, mint a pompei házak és maradványok. Én egyébként Herculaneumban voltam, és nagyon izgalmas volt. Itt van például a La Casa dei Papiri, ami a papíruszok háza, ugye, olaszul. Több mint 1500 papírusz tekercs maradt meg, megszenesedve, és most különböző ilyen LiDAR és egyéb ilyen lézeres átvilágító technikákkal, szkennerekkel próbálják meg kinyerni belőle a szövegeket. Egyébként különböző filozófiai, költészeti és egyéb más, ennél gyakorlatiasabb tartalmú szövegekről beszélhetünk. Illetve a közelben van Paestum is, ami egy magna gréciai település, ugye a Krisztus utáni, a Krisztus előtti 4. században talán, amikor ugye a görög poliszoknak további térre volt szüksége, főleg gazdasági térre a növekedéshez, akkor ugye kirajzottak a környező földközi-tengeri területekre, és például Nápolyban is, meg több helyen, Szicíliában is kereskedelmi telepeket, illetőleg városokat alapítottak, annak megfelelő mítikus és kultikus kelékekkel, szentélyekkel és templomokkal, és Paestum például ennek egy nagyon szép példája, szóval azt is nagyon érdemes megnézni, illetve Csontvári, ugye, sok más hely mellett itt is volt, Castellammare di Stabiában, ahol a nagyon híres képe is készült a kanyarban a Vezúvval és a nápolyi öböllel. Nos, hát végére értünk a felsorolásnak. Én nagyon remélem, hogy élvezetes volt ez az élménybeszámoló, és egyszer el fogtok jutni Nápolyba. Mindenképpen megéri venni a bátorságot, mert szerintem maradandó élménnyel fogtok gazdagodni. Jövő héten már hagyományos tartalommal fogunk érkezni. Addig is mindenkinek kellemes hétvégét. Vigyázzatok magatokra. Ciao, sziasztok! Yeah.